Tisztelt hallgatóim, előadásunk címe a ló jövője. Engedjék meg, hogy előjáróban néhány gondolatot szóljak a ló múltjáról. A ló evolúciója körülbelül 60 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor is a ma élő lovak ősei körülbelül róka nagyságú, mint egy 25-30 cm marmagasságú lombevő állatok voltak. A mai lovakra jellemző testalakulást kisebb testméretekben körülbelül 1 millió évvel ezelőtt érték el. A ló domestikációja, azaz házasítása 6000 évvel ezelőtt kezdődött, amely nagy hatással volt az emberiség történetére. Hogyha végig gondoljuk, amikor az ember a lovat járomba fogta szarvasmarha helyébe, akkor nagy terheket tudott már szállítani. Amikor felült a ló hátára, nagy távolságokat tudott megtenni, naponta akár 100-150 kilométert is. A ló nagy szerepet kapott különböző történelmi korok háborúiban. Gondoljuk csak az ókori görögökre, perzsákra, nomád népek hódításaira, páncélos lovagokra, vagy a huszárságra. De időszámításunk előtt már békés célra is használták a lovat, hisz időszámításunk előtt 680-ban már az ókori görög olimpiákon kocsi versenyeket is rendeztek. A 20. században persze megváltozott a ló hasznosítása. A közlekedésben az autó kiszorította a lovat, a mezőgazdaságból pedig az erőgép. Így napjainkban a lovak hasznosításának fő területe a lóversenyzés, lovasportok, a szabadidő hasznos eltöltése, továbbá speciális alternatív mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági munkákban is szerepet kap. Utóbbi évben, időben nagy szerepe van a lónak, mint társállatnak, hobbiállatnak. Hazánk lótenyésztését különböző korszakokra oszthatjuk. Így beszélhetünk először az ősi magyar lókoráról, amely honfoglalástól a mohácsi vészig tartott. Honfoglaló őseink, aránylag kistestű, nagyon kemény, szikárt lovakkal hódították meg az ős hazát. Ezek a lovak az eltelt 500 év alatt nem sokat változtak. Következő korszak az arab lókora volt, a török hódoltság időszaka. Ekkor nagy számban kerültek be az országba arab vérű lovak, amelyek nemesítették az előző lóállományunkat. A spanyol lókora következett, amelyből napjainkban hát egy fajtát említhetnénk meg, ez a lipicai fajta. Nagyon jelentős és lényeges kora volt lótenyésztésünknek az angol telivér kora. Itt mindenképp gróf Széchenyi Istvánt kell megemlítenünk, hisz Széchenyi 1815-ben és ezt követően több alkalommal is Angliába utazott tanulmányozni az angol lótenyésztést, a lóversenyzést, vagy ahogy akkor mondták, a futtatást. És majd ennek követően 1827-ben Pesten lefutották az első angol mintára rendezett versenyt. És 1828-ban Széchenyi kiadta a Lovakról című munkáját. A 20. század lótenyésztése kezdetben katonai célokat szolgált, majd ezt követően a mezőgazdaságot szolgálta. Mindenképp szólni kell az állami méneseinkről. Először az 1785-ben alapított mezőhegyesi ménesbirtokról, hisz itt három ma is jelentős lófajta kialakítására került sor, így a mezőegyesi félvér, vagy más nevén Furiózó Norsztár, a Nónius és a Gidrán. Ugyancsak jelentős ménesünk volt az 1789-ben alapított bávolnai ménes, szintén a sági arab fajta őrzi ennek hagyományát. 1853-ban pedig Kisbéren, a kisbéri ménes tenyészetében alakították ki napjainkban Magyarország egyik legkedveltebb lófajtáját, a kisbérit. Hazánk lóállományát a 20. században a háborúk megtizedelték. Az első világháború után körülbelül 850 ezer volt a hazai lólétszám. Sajnos a második világháborúban az azt megelőző lólétszám közel kétharmada elpusztult, 300 ezerre csökkent, és mint látható, 5 év alatt sikerült helyreállítani az akkori lótenyésztésünket. Ezt követően 10 év múlva létszámcsökkenés tapasztalható, újabb 10 év elteltével rohamos létszámcsökkenés látható. melyből 1980-ra már csak 120 ezer ló maradt az országban. Sajnos az utóbbi 30 évben ez is megfeleződött, így napjainkban a hazai lólétszám körülbelül 60 ezer. A világ lóállománya 60 millió, az utóbbi években ez nem változik. A hazai 60 ezer lóból 30 ezer a törzskancák, tenyészkancák száma, a tenyészmének létszáma 1000, évente körülbelül hazánkban 6000 csikó születik. Ez az induló 30 ezeres kancalétszámhoz viszonyítva nagyon szerény eredmény, hisz látható, hogy minden 5 kanca után számolhatunk egy leválasztott csikót, vagy ha szakkifejezéssel akarom ezt kifejezni, akkor ez hát 20%-os hasznos csikószaporulatnak számít. A világon több száz a lófajták száma, melyeket általában az itt látható csoportokra oszthatjuk. Így beszélhetünk melegvérű lófajtákról, hidegvérűekről, pónikról és kislovakról. A felosztás elsősorban a vérmérséklet, testalakulás, külem, csontozat és a konstitúciós tulajdonságok alapján történik. Hazánkban a legismertebb melegvérű lófajták közül meg kell említeni a világfajtákat, így az arab telivért, a sági arabot, az angol telivért, a félvéreket, mezőegyesi férvért, kisbéli férvért, a nóniuszt, a gidránt, a lipicait, az egyéb sportlófajtákat, illetve az ügetőket. A hidegvérű fajta csoportból jelentős fajta a magyar hidegvérű, illetve hát a mi kis létszámban meglévő muraközi fajta. Póninak nevezzük azokat a lófajtákat, amelyeknek a mérőbottal mért marmagasságuk 122 cm alatti. Hazánkban e fajta csoportból legjelentősebb, illetve legnagyobb létszámban található a Shetland póni, az izlandi póni, illetve a Walesi póni. A kislovak pedig a 147 cm marmagasságnál alacsonyabb lovak. Hazánkban népszerű ezek közül a hucul, de nagyobb létszámban még megtalálható a fjord, illetve a haflingeni fajta. Az 1980-as évek végén, 90-es évek elején az állattenyésztési törvény lehetővé tette hazánkban a fajta egyesületek megalakulását. Az egyesületek száma napjainkban 12, amelyek több mint 25 lófajta tenyésztésével, nemesítésével, tenyészkipróbálásával és bizonyos fajták esetén a génmegőrzésével is foglalkoznak. A hazánkban tenyésztett fajták közül a magyar hidegvérű nagy jelentőségű, hisz említettem, körülbelül 25% részesedése ennek a fajtának. Láthatjuk az értékmérő tulajdonságait, jó szaporosság, csikónevelőképesség, korai tenyészérettség, nagy növekedési erény, nyugodt vérmérséklet, könnyű kezelhetőség, jó idomíthatóság, kiváló takarmányértékesítő képesség és viszonylagos igénytelenség jellemzi ezt a fajtát. A fajta tenyésztésével hazánkban a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület foglalkozik, melynek tagrétszáma 300 körüli, a törzskönyvezett tenyészkancák száma 650-680, és a tenyészmének száma pedig 250-260. A fajta minden főszínben előfordul, így sárgában, pejben, feketében, ritkában szürkében, deresben, igen ritkán pedig tarka színben is megtalálható. A ló értékmérő tulajdonságai közül következőket kell kiemelnünk. A küllem, vérmérséklet, tanulékonyság, munkakészség, gyorsaság, tenyészérettség, termékenység és a szaporaság, a növekedési erély, tehetermelőképesség, amely összefügg a csikónevelőképességgel, és bizonyos fajták esetén az erőtermelőképesség. Vizsgálatainkban magyar hidegvérű fajta növekedését vizsgáltuk csikókorban. Hidegvérű kancák és hidegvérű mének párosításából született csikókat vizsgáltuk. Vizsgálataink több mint 20 éves tartamvizsgálatok. Továbbiakban ezeket az eredményeket kívánom ismertetni. A hidegvérű csikókat mérlegeltük születéskor, majd 30, 60, 90, 120, 150 és 180 napos korban, és ezeket értékeltük. A csikók és a kancák kora tavasztól késő őszig, tehát választásig legelőn voltak, ablaktakarmány nélkül, csikók részére pedig csikóvodát alakítottunk ki, ahol ad libitum abrakot, leginkább zabot fogyasztattak. Itt egy néhány napos csikót láthatunk, érdekességképp itt egy ikercsikó párost láthatunk, itt pedig egy őszi évszakban, már leválasztás előtti szép fejlett, nagysúlyú hidegvérű csikó látható. Az eredményekről. Mint láthatjuk, a csikók születési súlya meghaladta 60 kg-ot, ez melegvérű fajtákkal összevetve nagyon nagy súlynak számít. Egy hónapos korra már több mint 110 kg-ot értek el, 4 hónapos korban több mint 260, és 6 hónapra, az a 180 napos korra megközelítően 340 kg-ot értek el vegyes ivarban. Egyes évjáratok csikók súlygyarapodását is külön értékeltük. Mint látható, vizsgálatunk első 10 évében a napi súlygyarapodások 1450 g körül alakultak, majd az utóbbi 11 évben 1540 és 1560 g-ra emelkedett ez az érték. Vizsgálatainkban összehasonlítottuk a magyar hidegvérű ménektől és kancáktól született csikókat, az ugyancsak magyar hidegvérű ménektől, de melegvérű kancáktól született úgynevezett sodró csikókkal. Mint látható, születési súlyban már lényeges különbséget kaptunk, több mint 16 kg a különbség, és értelemszerűen a kor előre haladtával, 6 hónapos korra, tehát leválasztásra, ez a különbség már több mint 90 kg-ra több mint 90 kg-ra alakult. Néztük a csikók növekedés erejét. Itt láthatjuk, hogy első hónapos korban már meghaladta napi súlygyarapodás az 1560 g-ot. A legnagyobb értékeket a második élethónapban kaptuk, vegyes ivarban, 1847 g-ot, a harmadik hónapban is még bőven 1700 g fölött is súlygyarapodás volt, és a választáshoz közeledve mérséklődtek ezek az értékek. Ez részben azzal magyarázható, hogy a kanca tejtermelése is hasonló görbét ír le, ugyanis egy liter kanca tej felvételéből körülbelül saját vizsgálataink és szakadémi adatok alapján is mintegy 100 g súlygyarapodás számolható. Bizonyos célpárosítás esetén nagy testű 800-850 kg-os hidegvérű kancáktól és 1 tonna fölötti belga hidegvérű ménektől született csikók esetén több esetben mértünk 2000 g, bizonyos méncsikók esetén, nem tévedés, 2500 g, azaz 2,5 kg-os napi súlygyarapodás. Ez óriási növekedés erejének számít. Persze hozzáteszem, csak ebben a második, harmadik hónapos életkorban tapasztaltuk ezeket az értékeket. A következő táblázaton egy tenyésztési eredményének alakulását kívánunk bemutatni. Mint látható, kezdeti évben 88-ban elég szerény eredményekkel indultunk. A leválasztott csikó százalék alig több mint 50% volt, 10 év elteltével 80% fölé emelkedett, a különbséget itt láthatjuk. Születési súlyban ugyancsak a különbség, a javulás több mint 11 kg, átlagos súlygyarapodásban 111 g, a csikók 180 napos kori súlyában több mint 31 kg, és az egy kancára jutó éves élő tömegtermelés, vagy szakkifejezéssel, illetve hústermelés 163 kg-ról 277 kg-ra emelkedett, több mint 114 kg-mal. Ez részben ugye annak köszönhető, hogy nagy mértékben javult a szaporasági százalék, emelkedett a születési súly, és javult a napi súlygyarapodás. A magyar hidegvérű fajta tenyésztésében Fajtaegyesület Tenyésztési Bizottságával egyetértésben elsősorban hazai tenyésztésű méneket használunk. A tenyészmének tenyésztésbe állítás előtt ménvizsgát tesznek, ami annyit jelent, hogy különböző méntelepeken, leginkább nagycenken, a ménvizsga teljesítése után kerülhetnek csak tenyésztésbe. A Fajtaegyesület Tenyésztési Szabályzata értelmében viszont engedélyezett a magyar hidegvérű fajtában egyéb európai hidegvérű fajták felhasználása, nemesítésre, illetve cseppvédkeresztezésre. Így az értékmérő tulajdonságokat javíthatjuk, elsősorban növekedési erejét, francia ardenni, francia percheron, ugyancsak francia breton, és a nagyon nagy testsúlyú 1 tonna fölötti belga hidegvérűvel, illetve Ausztriában népszerű nóri fajtával is. Tisztelt hallgatóim, a magyar hidegvérű létszámából adódóan és az előzőekben ismertetett értékmérő tulajdonságainak köszönhetően, feltehetően hosszú távon Magyarországon, hazánkban meghatározó fajta lesz. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, ezek után átadom a szót kollégának, Pongrácz Lászlónak, aki előadásunkat a melegvérű fajtákkal folytatja.
Köszönöm szépen! A továbbiakban az előadás címében megfogalmazott kérdés pontosabb, árnyaltabb megválaszolása érdekében az angol telivér tenyésztésével, illetve versenyeztetésével, majd a sportló, illetve hagyományos magyar lófajták tenyésztési kérdéseivel fogunk foglalkozni. Legvégül pedig azt vizsgáljuk meg egy nagyon egyszerű kis kutatás eredményeként, hogy hogy látja a mai magyar lakosság, felnőttek, gyerekek, hogy alakul a ló lehetséges jövője. Ahogy említettem, az angol telivér tenyésztésével fogunk először röviden foglalkozni, néhány dia erejéig. Gulyás kolléga is említette az előadásában, hogy baj van a lovaknál a szaporulattal. Nem csak ott, ugye tudjuk máshol is. Ez az országos átlagban egyébként a fedeztetett kancáknak talán 50%-a produkál ugye csikót. Ez bizony nagyon szerény érték. Az angol telivér tenyésztés nemzetközi élbolyában 90% körüli csikózási százalékot tartanak legalább elfogadhatónak, tehát a világ leghíresebb méneseiben ez alatt nincs miről beszélni. Ha föl szeretnénk zárkózni a nemzetközi élbolyhoz, akkor nekünk is ezt kell tenni, mint ahogy annak idején Széchenyi is, ugye a telivér és kortársai, a telivér hazai meghonosítása kapcsán a világ élvonalához tartoztak. Ugyanakkor az angol telivér tenyésztése kapcsán két nagyon fontos különbséget kell tisztáznunk a ló tenyésztés egyéb területeihez képest. Nevezetesen az angol telivér tenyésztés során csak a fedeztetés engedélyezett, tehát mesterséges termékenyítés, spermaméhűtés, stb. Nem embrió átültetés például nem lehetséges eljárás. És a verseny szezon mikéntje, a versenytechnika alakulása azt kívánja meg a telivér tenyésztőtől, hogy a csikó lehetőség szerint az év első néhány hónapjában szülessen, praktikusan, hát ugye mondjuk februárban, márciusban. Ugyanis egy két éves korában versenyző egyed, amelyik júniusban született, fejlettségét tekintve nyilván hátrányban van egy februári kortársához képest. Ez a különbség nyilván 3-4 éves korban már csökken, de mindenképpen a telivér tenyésztőknek érdekük az év első hónapjára hozni az elléseket. Ez azonban, ahogy itt az ábrán látszik, nem egyezik a biológiával, a természettel. A kancák ivari ciklusa, ugye a lovat úgy jellemezzük, hogy szezonálisan poliösztruszos, tehát egy évben többször ivarzik, de szezonálisan. Tavasszal indulnak ezek a bizonyos sárlási ciklusok, a növekvő megvilágítás, emelkedő hőmérséklet hatására kezdenek a kancák sárlani, praktikusan láthatjuk április-májusban. Viszont a 11 hónapos vemhességi időt is figyelembe véve, ha mi április-májusban fedeztetünk, akkor szintén hasonló hónapokban születik a csikó, vagy még később. Tehát a kancákat érdemes már február-március környékén fedeztetni, eredményesen fedeztetni. Az egyik jeles hazai ménesünkben erre vonatkozóan végeztünk vizsgálatokat, ahol azt, aminek az eredménye hát ugye részben itt százalékos formában, illetve itt egyed számra lebontva is látható. Februárban bizony a sikeres fedeztetések száma még elég, illetve aránya elég szerény. Március, április, májusban ez egy a természet körforgását követve jelentősebb értéket mutat, és hát ugye maradnak itt júniusra is kancák, ugye a sikertelen fedeztetési száma itt is megugrik, meg februárban is magas, ez érthető, mert a szezon elején vagyunk, itt meg már csak a problémás kancák maradnak, amelyekkel hát lehet, hogy nem is érdemes ilyen értelemben foglalkozni. A ménes példája azt mutatja egyébként, hogy a világ élvonalához közeledve Magyarországon is lehetséges, ez a bizonyos 90% körüli csikózási százalék. Megfelelő odafigyeléssel, lelkiismeretes hozzáállással és a szakmai ismeretek minél szélesebb körű elsajátításával tudjuk azokat az eredményeket elérni, amit hát a fejlett telivér tenyésztéssel és versenyeztetéssel rendelkező országok is manapság produkálnak. Az angol telivér csikók a ménes éveik eltöltése után a versenypályára kerülnek. ahol a teljesítményüket hát nem csak a fogadók ugye tétre, helyre, befutóra értékelik, hanem bizony a szakemberek is. Többféleképpen értékelhetjük az angol telivérek teljesítményét, a lefutási idő, ugye konkrétan stopperrel, másodperccel például mérve, kifejezhetjük a ló teljesítményét a pénznyereménye alapján, hiszen ezek a versenyek pénzdíjasak, ugye elég csak a hazai versenyeket követni, itt is már több milliós pénzdíjakról beszélnek, forintban persze, nyugaton ez euróban és dollárban értendő. És hát a handicap szám is egy ilyen viszonyszám, amely súly, tehát kilogramban fejezi ki a lovak egymáshoz viszonyított képességbeli különbségét. Magyarán egy 60 meg egy 80 kilogramra értékelt telivér, ha egyik 60, a másik 80 kilogrammot visz, elvileg egyszerre ér a célba, magyarul mindegyik nyerhet. Ilyen értelemben kifejezi azt, hogy a 80 kg-ra értékelt telivér gyorsabb, azonos terhelés esetén gyorsabb lenne, nagyobb képességű. Nos, ezeket az adatokat felhasználva nem csak Európában, hanem azt hiszem a világon is egyedülálló időtartamra kiterjedő vizsgálatot volt módunk lefolytatni, köszönhetően a magyarországi precíz és ide vonatkozóan tényleg hosszú időre visszanyúló adatgyűjtésnek. 60 évre kiterjedő elemzést folytattunk, a budapesti Kincsen Parkban lefutott versenyek eredményeit elemeztük. 1946-tól 2005-ig generál handicap szám, tehát ugye a handicap szám alapján, ez az év végi átlagos teljesítményét mutatja a lónak, amely vizsgálat kiterjedt minden a budapesti versenypályán résztvevő 2-9 év közötti lóra, minden egyes versenyére, és ugye a megfelelő statisztikai elemzéssel próbáltuk behatárolni a befolyásoló tényezőket, kor, évjárat, ivar, a handicapper, az a személy, aki a handicap számot adja, versenytáv, zsokély, tréner, stb. Vonatkozásában. Milyen eredményeket kaptunk? Az első időszakot két részre bontva mutatnám be. Az első időszak 46-tól 1980-ig terjed. Hát összességében ugye a trendvonalak 2, 3, 4 és 5 éves telivérek esetében is bizony csökkenő tendenciát mutatnak, sajnos. De hogyha egy kicsit részletesebben vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 60-as évekig egy meredek zuhanás volt. A II. Világháború után viszonylag hamar helyre rázódott a magyar lóversenyzés. Még akkor is, hogyha a lóversenypályát lebombázták. Aztán a 60-as években egy mélypont következett be, igen ám, de jött Imperiál, és évjárattársai, meg kortársai, és szintén úgy tűnt, hogy egy kicsit helyre rázódott a magyar telivér versenyzés, de a 80-as évek végére megint lecsökkent a színvonal, sajnálatos módon. Amit aztán a 80-as évek viszonylag egyenletes teljesítménye követett, és hát a 90-es évek társadalmi, gazdasági és politikai és egyéb hanyatlását követően gyakorlatilag a lóversenyzés olyan mélypontra került, ami a világon egyedülálló sajnálatos helyzetet teremtett. Különféle spekuláció, sötét erők is azt az irányzatot támogatták, hogy Magyarországon ne legyen eredményes lóversenyzés. Ugyanakkor a világ más országaiban szinte mindenütt, Közép-Európában is a lóversenyzés gazdaságilag is eredményes tevékenység. No, ezt a helyzetet hozta valamelyest helyre a mindannyiunk által ismert The Hungarian Wonder, ugye Overdose, a magyar csodaló, amelyik az elmúlt években ugyan sérülést szenvedett, és hát kihagyta az elmúlt évi versenyeket, de mindenféleképpen egy kicsit ráirányította Overdose a magyar telivér tenyésztés múltjára és jövőbeni lehetőségeire a figyelmet. A versenypályán kiválóan szereplő telivérek előbb-utóbb ménesbe kerülnek, akár tenyészkancaként, akár tenyészménként. A telivér tenyésztéshez kapcsolódik ez a rövidke kis, egy egyszerű kis ábra, amely azt mutatja, hogy a hazánkban tevékenykedő fedezőmének, elég sok van belőlük egyébként, jelentős része, hát ugye itt az évek vonatkozásában 10-20 közötti létszám, tulajdonképpen dokumentáltan fedezőmén, de effektíve nem vesz részt a tenyésztési munkában. Nagyon kevés azon mének száma, amelyek esetleg 10 vagy 15, netán 20-25-nél több kancát fedeznek, és az azért tragédia, mert a legértékesebb méneknek kéne tulajdonképpen nagyon sok hát utódának lenni, hogy ezek a jó tulajdonságaikat minél többnek tovább tudják adni. Átlagosan sajnos 5-6 csikó születik évenként egy-egy telivérméntől, ilyen óriási szórás mellett. Az előző néhány diát összefoglalva egy rövidke kis látleletet mondhatunk a hazai telivér tenyésztésről és versenyeztetésről. Nem csak az állomány viszonylag kis létszáma jelenti a gondot, hanem bizony a nagyon változó, és hát valljuk be őszintén, Európától kicsit leszakadt, vagy a világtól kicsit leszakadt teljesítményszint is. Sok a mén, a tenyészmén, szintén teljesítménybeli szórással, és hát köztük ugye van nagyon sok kihasználatlan. Ugyanakkor nem szóltam itt a tenyésztési háttérről, de a három ősmény közül csak a Darley Arabian vonala képviseltetett Magyarországon. Annak is egy Amerikában született nagyon kiváló fiá, illetve leszármazottjának, és annak ivadékai adják a mai fedezőmén állomány zömét. A másik két, a Darley Arabian melletti másik két vonal alapító telivérménnek nincs Magyarországon élő képviselője. Nem túl rózsás ezek szerint a telivér tenyésztéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó helyzet ma Magyarországon, de hála Istennek a Nemzeti Lovasságazati Stratégia érzékelve ezt a problémát, a megoldandó feladatok közé emelte azt, hogy Magyarországon ez a helyzet tovább nem tartható, igenis a lóversenyzést, mint a lovaságazat egyik húzó elemét a társadalmi presztízs megfelelő szintjére kell emelni, és vissza kell térnünk oda, ahol annak idején e tekintetben helyet foglaltunk. Ezt követően nézzük meg, hogy a lótenyésztés egyéb területei kapcsán hogy állunk. A világon mindenütt, így nálunk is, a lovaságazat legnagyobb szeletét nyugodtan mondhatjuk a sportló tenyésztésen belül, a díjugratás jelenti. Magyarországon a 60-as években kezdődött meg a mezőhegyesi ménesben ugye, a nyugati mintájú szintetikus sportló tenyésztés, ahova válogatott kancákat gyűjtöttek össze, és ezekhez a kancákhoz részben német származású, holsteini, holland, illetve holsteini, hannoveri, akkori idők legkiválóbb ménjeit hozták, illetve angol telivér mének feleztek. Ez a nemesítési munka azóta is töretlenül folyik, legalábbis szándék szintjén. Elég sok fiatal és idősebb mén is érkezett az országba, és hát egy nagyon egyszerű kis vizsgálat keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy a fiatal mének, amelyek import, tehát külföldről származnak, sporttípusú tevékenység, tenyészműködésük során, hát milyen hátteret hoznak a magyar lótenyésztésbe. A Nagyszenken STV 1-es ménvizsgát tett sporttípusú import mének felmenői között legnagyobb arányban ugye a holsteini, 40%-ban a holsteini fajtájú lovak szerepeltek, körülbelül negyedik volt holland hátterű, és 12% még itt, ami jelentősebb talán, a hannoveri. Meg más német lófajták, bajor, oldenburgi szintén helyet kaptak ebben a diagramban. Megjegyzendő, hogy a holland ló szintén holsteini gyökerekre megy vissza. Hogy volt ez korábban? Hiszen ez a fiatal ménekre, a 2000-2007 között vizsgázott fiatal ménekre vonatkozik, de a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete által 2008-ban kiemelten ajánlott, tehát már teljesítményt igazolt mének fajtabéli hovatartozása, illetve genotípusa hogy alakult? Hát nem lepődtünk meg nagyon azon, hogy ugye itt is legnagyobb szereppel, legnagyobb részt a holsteini ló jelenti, aztán a hannoveri, és itt van az angol telivér. Ekkor még 5%-kal szerepelt csak a holland félvér, ugye a fiatal mének között már a holland irányultság jobban nyomon követhető Magyarországon, pillanatnyilag is egyébként a holland, illetve hát itt még a francia hátas szerepel, az, ami hát meghatározónak tűnik a sport célú lótenyésztés szempontjából. Hogy kerülnek ebbe a képbe a hagyományos magyar lófajtáink? Amelyek sok szempontból hát kötöttségekkel rendelkeznek a tenyésztésük kapcsán, ugyanakkor a gén megőrizgetés című hát hozzáállás a mai viszonyok között már nem biztos, hogy sokáig tartható, hiszen ezeknek a fajtáknak, ezen fajták egyedeinek is a versenypályán valamiféle sport teljesítmény formájában kell ugye megmérettetni magukat. Ebben a kis rövid előadásban a külemi bírálat szerepéről, jelentőségéről, mikéntjéről szólnék, amely nem a féle szépségverseny, ugye olyan is van az egyetemen, és hát nyilván. Itt sokkal inkább a külemi és mozgásbírálat az egyed objektív értékének megítélését szolgálja, méghozzá elsősorban a használatosságot részben hátrányosan befolyásoló tulajdonságok kiszűrésére, illetve az előnyös tulajdonságok kiemelésére kell, hogy koncentráljon. Természetesen a tenyészállatok, tehát a bírált egyed szüleinek örökítő képességét is ezen keresztül tudjuk megítélni. A hagyományos magyar fajták között elhangzott ugye a furiózó norsztár vagy mezőegyedesi félvér neve is. No hát ebben a kis grafikonban furiózó norsztár kancák külemi bírálati eredményeit összegeztük, melyből látható, hogy a vizsgált időszakban fölvezetett közel 400 elbírált kanca között a bírálóbizottság nem talált olyat, amelyet tenyésztésre nem javasolt volna. Ez mindenféleképpen egy jó jel. Az is örömteli, hogy jelentős számban voltak olyan egyedek, amelyekre a fajta jövőjét célszerű, vagy lehet alapozni. És hát természetesen ugye a normál eloszlást követve nagyjából, kicsit eltolva ugyan, de hát nem egészen kiemelkedő, de jó minőségű egyedeket vezettek föl a tenyésztők. A lovak között, közel 400 ló között volt olyan több is, amelyiket többször le tudott bírálni a bírálóbizottság, helyenként változó összetételű. Közel 60 ilyen egyed volt, abból azoknak a bírálati pontszámait tüntettük itt föl, amelyeknél eltérést tapasztaltunk az első, második, illetve adott esetben harmadik bírálati esemény között. Voltak kisebb, egy plusz, mínusz egy pontos eltérések, ugyanakkor vannak itt 15-16 pontos eltérések is, amelyek a Fajtatenyésztő Egyesület hát vezetésével konzultálva azért arra hívják fel a figyelmet, nem csak a furiózó norsztár, hanem a kisbéri félvér, a sági arab és más egyéb fajták esetében is a figyelmet, hogy a bírálóbizottság tagjainak bizony szükségük van arra, hogy időnként nyilván megfelelő körítés és hát szakmai háttér mellett úgynevezett szemegyeztető bírálatot tartsanak, tehát a szakmai álláspontot országosan közelítsük egymáshoz. Ezek után visszatérnénk az előadás címében fölvetett kérdés az, hogy mi a jövő? Ugye az előbb bemutatott könyvből származik ez a bizonyos idézet. Hát ez a múlt, hogy látják ma Magyarországon az emberek, mit célt szolgálhat a ló? Egy 2009-es vizsgálat, amelyet nem mi végeztünk, eredménye szerint, hozzáteszem, nem nagy létszámú kör került itt megkérdezésre, az emberek legnagyobb része a kikapcsolódás, a regenerálódás területén számítanak ma a lóra. De szerepel az összhang, a szabadságérzet, természet, hát a munka is ugye, nyilván el kell azt a lovat látni, és hát egyfajta a lakosság egy részének, vagy a megkérdezettek egy részének életvitelként is, hát mondjuk eszébe jut a ló. Ez még egyszer mondom, egy két évvel ezelőtt történt vizsgálat, ugyanakkor már utaltam a Nemzeti Lovas Stratégiára, amely egy nagyon fontos dolgot többek között fogalmazott meg, méghozzá azt, hogy a gyerekek iskolai rendszerű lovas oktatása mindenképpen előremutató lenne. Hogy állnak ehhez a gyerekek? Hiszen ők lesznek majd adott esetben az élvezői, vagy a szenvedő alanyai. Ez már egy sokkal szélesebb körül, tehát ilyen 500 körüli megkérdezettről szóló eredménysor. A gyerekek legnagyobbik része, ha az iskolában heti egyszer testnevelő során választhatna, Magyarországon a focit választaná, igen ám, de ott van a lovaglás. És a tenisz, meg a stb. Ugye most azok is nyilván fontos sportágak. Ami számunkra elgondolkodtató, a gyerekek késztetést éreznek arra, hogy a foci mellett a lóval is foglalkozzanak, ha lenne rá lehetőségük. Mit szólnak ehhez a szülők? A megkérdezett kör, hát sajnos kevésbé látszik, de itt a határ, tehát 81%, azaz a szülők 4/5-e helyeselné, igennel válaszolt arra, hogy ha lenne lehetőség, a nebulóit bizony elengedni, lovagolni. És mindezt miért teszik a szülők? Mert ők is, bár nem kifejezetten lovas emberek, de tisztában vannak azzal, legalábbis hallottak róla, látták, stb., hogy a lovaglás fejleszti a felelősségérzetet, empátiás készséget, kommunikációs képességet, önállóságra nevel, és nem utolsó sorban, persze aki fölül az le is esik, illetve előbb-utóbb leszáll a lóról, de nem utolsó sorban sikerélményt is jelent a szülő gyerekének, hogyha lovak közelébe kerülhet. Ezek alapján tehát föltehetjük ismételten a kérdést, vajon igaz-e még ma, hogy lovas nemzet a magyar, igaz lesz-e a későbbiekben, hogy viszonyul ez a kérdés a ló jövőjéhez? Hát a kérdést mindenféleképpen csak egyféle módon válaszolhatjuk meg. Igen, lovas nemzet volt a magyar, és reményeink szerint az is lesz, mint ahogy az előadás első részében is elhangzott, kicsit más területeken, mint korábban. Elsősorban ma már a sport, a szórakozás, az egészség, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a nevelés területén játszhat fontos szerepet a ló, sok minden más mellett, amely ne feledkezzünk el arról, különösen a vidéki térségekben, de a városok környékén is munkahelyet teremt, hiszen a lónak takarmányra van szüksége, lószerszámra van szükség, stb. Szükség van lovasoktatókra, és szükség van olyan kutatásokra, amelyek hozzásegítenek minket, a lovas ágazatban ténykedőket, meg a lóval csak barátkozókat, hogy tulajdonképpen ez a magyar lovas kultúra, ez a magyar lovas nemzet tartalommal töltődjék fel, és ilyen értelemben felzárkózhassunk ismételten az Európa vagy a világ jelenlegi hát vezető lótenyésztési kultúrával rendelkező országai közé, amely feladat sorban nagyon nagy felelősség hárul a fiatalokra. És ezzel szeretném zárni előadásunkat, hogy ebben a munkában, ahogy ugye a grafikonok is mutatták, a gyerekeknek, a fiataloknak, a következő nemzedéknek nagyon nagy szerepe lesz. Köszönjük szépen a figyelmet!